Talán ez a legbeszédesebb információ, kezdjük ezzel. Mai hősünket így jellemzi az angol Observer magazin, napjaink legjobb angol prózaírója. Nem csupán a kijelentés bátorsága érdekes ebben a mondatban, hanem az a tény, hogy ezt egy trinidadi születésű hindu íróról mondják. Aki nem mellesleg Nobel-díjjal is büszkélkedhet, hát még Kertész Imre előtt egy évvel 2001-ben vehette át ezt a rangos elismerést. Hölgyeim és uraim, a bestseller mai főszereplője, Sir Vidyadhar Surai Prasad Naipul.
Hadd mondjam el, mennyire felszabadító dolog, ha az embernek nincsen hazája. Nagyon felszabadító, hiszen mindig visszavonulhatsz, hogy hát igen, ez nem az én hazám, hanem az övék. Már persze, ha nem tetszik, ami ott történik. Könnyedén felelheted azt, hogy ez nem az én ügyem, ez más emberek országa, de ma már őszintén szóval nem igazán foglalkoztat ez a kérdés. Túl régóta élek ebben az állapotban, tudja. Egy kis szigeten nőttem fel, egy jelentéktelen közösségben. A szülőfalomat Sagunasznak hívják. Ott születtem, és életem első pár évét ott éltem le, körülbelül 6-7 éves koromig laktam ezen a helyen. Ez egy teljesen indiai település volt. Csupa olyan indiai lakott a környéken, mint mi. Ezzel együtt tulajdonképpen az egész életemet, haza anyaország nélkül éltem le. Trinidad ugyanis nem egy ország, csak egy ültetvény. Az őslakosokat kiirtották, és amikor a föld elnéptelenedett, a világ minden sarkából elkezdtek jönni emberek. Ez tehát egy mesterségesen létrehozott hely.
A Nobel beszédében megemlítette, hogy különleges körülmények között fejtette meg Sagunasznak szülőfaluja nevének a történetét. Hogy is történt ez?
Tudja, senki sem szerette annyira a papírt, mint a gyarmatosító spanyolok. Esküszöm magának, ezek imádták a papírt. Csak egy példát mondok. Kolumbusz első útján azon a kisebbik hajón volt egy jegyző, aki szorgalmasan lekörmölt mindent, amit látott, és a végére az aláírása elé mindig odabigyeztette, jadajfé. Azaz hitemet adom hozzá, ami annyit tesz, hitelesítem, igazolom. Szóval az angolok jóval később felkutatták az összes gyarmatokkal kapcsolatos dokumentumot, és amit csak találtak, azt lemásolták, elhozták Londonba, ott pedig hatalmas könyvekbe kötötték. Én pedig a British Museumban az egyik ilyen könyvben kutakodva rábukkantam egy levélre, amelyben Trinidad kormányzója úgy 1625 körül a következőket írja a Spanyolország királyának. Ön azt írta nekem a levelében, hogy büntessem meg a Sagunasz nevű törzset, amely segített a spanyoloknak, amikor megvetették a lábukat a városban. Hamar rájöttem, hogy a büntetés valószínűleg a törzs teljes kiirtásával volt egyenlő. Ugyanis azután a levél után soha senki nem hivatkozott rájuk többé. Azóta senki sem tudott róluk semmit a szigeten. Mi sem tudjuk, miért ez a falunk neve. A világ távoli részében eltűnt egy kis közösség, vége nincs többé. meg kell mondanom, eléggé szívszorító élmény volt rájönni mindenre.
Azért ez félelmetes, hogy ön volt az egyetlen, akinek ez a régi levél egyáltalán mondhatott valamit.
Igen, igen. Nekem is eljutott először eszembe. Miután a levelet megírták, azon az emberen kívül, akinek szólt, én voltam az első, aki elolvasta. Senki sem olvasta volna el, annyira távoli, annyira érdektelen virágról szól. Chagonasról.
Ez az úr itt a hátam mögött, David Price Jones, rendkívül neves angol irodalmár és történész. Naipaul felesége Nadira javasolta, hogy mindenképpen beszéljünk vele, lévén ő férje műveinek nagy szakértője. What makes ön szerint miért érdekesek Sir Vidya írásai az angol olvasók számára?
Legelőször is emeljük ki azt, hogy csodálatosan szép angolt használ az írásaiban. Nyelve hihetetlenül erős és végtelenül egyszerű. Soha semmi elidegenítő, kilógó részlet nincs benne. Pedig a modern irodalom központi problémája éppen a lényeg kimondásának nehézsége. Vidyának viszont megvan az a képessége, hogy mindig nagyon direkt tud lenni. Pontosan kimondja, amit akar. Se nem többet, se nem kevesebbet. Elképesztő mondatai vannak. Ott van például a Mimic Man. Van benne egy mondat, ami azóta is valóság pörőcsapásként hat rám. Így hangzik, gyűlöld az elnyomást, rettegj az elnyomottaktól. Csodálatos, nem, de ebben a pár szóban benne van az egész regény.
Elég tömör ez a stílus, nem?
Így van. Azt hiszem, ő igazi mestere a stílusnak, már ami a nyelvvel való bánásmódot illeti. Egyetlen rossz mondatot nem fog találni a könyveiben, vagy egyetlen latinos lejtési mondatot sem. Nagyon letisztult, direkt prózát kap az olvasó. Ez az első dolog. A második pedig az új hang, amit személyével az angol irodalomba hozott. Ami mondjuk ki egy sekély kis halastó. Ebbe hozta ő a messzi tengerek ízét. Ő valami egészen más. A hang, amit magával hozott ebbe az országba, éppen akkor, amikor kellett, nemzetközi volt és univerzális. Azokról a dolgokról beszél, amik igazán számítanak. Ez nem a szokásos kis angol tea délután, amiről annyi angol regény szól, azok csak modoros komédiák. Vidya egy univerzális alkotó. Ez teszi őt nagyjá.
Itt van ez a regény a nagy folyó kanyarulatában. Lassan indul, bevallom, őrült nehezen rágtam át magam az első 50 oldalon. Apró történetek indulnak el, megismerjük a hindu kiskereskedő életét, családi hátterét, üzleti nehézségeit egy meg nem nevezett egykori gyarmati országban, valamint egy varázsló asszony bevásárlókörútjait a civilizációba, a főhősünk ebédlő partnereit, stb. Stb. Nem értettem, hogy lesz ebből regény, pláne nagy regény. És lett. Hihetetlenül pontos és éles képet kapunk Afrika lüktetéséről, irracionális világáról, az emberi sorsok törékenységéről. A szaktekintélyek Joseph Conrad a Sötétség mélyén című könyve mellett a nagy folyó kanyarulatában tartják a legjobb Afrikáról szóló regénynek. Szerintem nem véletlenül.
Az a könyv Afrikában játszódik, és arról szól, hogy Afrika mindig Afrika marad. Olyan, amilyen időtlen idők óta, és olyan is lesz örökké. Sokszor van úgy, hogy az az érzésük, mintha Afrikát a múlt században fedeztük volna fel. Ugyan kérem, Afrikát már a rómaiak is ismerték. Itt van mellettünk réges régóta. Csak ott ilyen az életrendje. Ez a legnehezebb sorsú világ. Nem hiszem, hogy meg lehetne törni a folyamatos pusztulás és újra rendeződés körét, ha csak meg nem változtatjuk ezt a kontinenst. Azt viszont nem tudom, hogy lehetne Afrikán változtatni. Amikor Afrikában, mégpedig Kelet-Afrikában jártam, majd hogy nem 40, egészen pontosan 38 évvel ezelőtt, 1967-ben elmentem Ruandába, és az akkori történetek Ruandáról 1967-ben pontosan megegyeznek azokkal a történetekkel, amiket ma hallunk erről a vidékről. Akkor is arról a szörnyűségről lehetett hallani, hogy a holttestek úsztak lefelé a folyón. Vagy ott az a másik történet, Kongótól keletebbre. Ott zajlott a Mulele forradalom. Mulele úgy gondolta, hogy Afrika baja, vagy legalábbis Kongóé, az európai befolyás. Ezért az írni olvasni tudó embereket, azokat, akik zakót, inget és nyakkendőt viseltek, szerintem mind ki kellett írtani. És azután Muleléék neki is láttak. Halomra öltek rengeteg embert Kongóban. Erre tessék, mi történik ma Kongóban, 40 évvel később, ugyanez. Ez sohasem ér véget. Ruanda, Burundi, Kongó sosem ér véget. Ez nem kívülállóknak való hely. Itt csak az őslakosok, a helyi emberek tudnak élni. Egyedül ők képesek megbirkózni ezzel. Nekik megvannak a helyi isteneik, akik megvédik őket. Őszintén szólva, amikor először jártam Indiában, akkor nem találkozhattam az eredeti őség kultúrámmal. Az én családom ugyanis paraszti család, az őseink a Gangeszi síkság parasztságából vándoroltak el. Itt tehát a hitvilágukat, a vallási szertartásaikat innen hozták. Ha viszont Indiába látogat az ember, ezt nem látja. Látja a városokat, a vonatot, csak azt tudja megismerni, ami a városokban és a forgalmas helyeken történik. Szóval, amit kerestem, az el volt rejtve előttem. Most azonban egyre jobban foglalkoztat, hogy Indiában az embereknek meg kell próbálniuk megérteni a múltat. A történelmüket. Indiának ugyanis elég szörnyű történelme van. Más volt sem áll, mint inváziókból, brutalitásból és tombolásból. Annyira fájdalmas mindez, hogy az indiaiak nem tudnak szembesülni vele. Így hát lényegében véve nem ismerik a történelmüket. Próbálja csak meg elképzelni. Ha nincs a fejedben a történelmed, a közös múltad, hogyan érthetnéd meg, amit abban az országban látsz, ahol élsz? Nem fogod soha megérteni.
You're living in. I think you can't. Ez a szimpatikus úriember, Robert McCrum, a neves Observer magazin nagyhatalmú irodalmi főszerkesztő.
Észre kell vennünk, hogy az utóbbi évek angol irodalmának történetét nem angol anyanyelvűek írják. Kazuo Ishiguro, V.S. Naipaul, Michael Ondaatje, hosszú a lista az élvonalból, és mind-mind hajdani brit gyarmatokról származnak. Nem itt születtek, de érkezésükkel egészen váratlan módon megfiatalították az angol irodalmat. És ha már itt tartunk, Naipaul sokban kötődik Conradhoz is, aki szintén nem angol anyanyelvű volt. Éppen ezért kívülállóként, idegenként jobban észre tudta venni az angol nyelv különlegességeit, a zenéjét és a benne rejlő formákat. Naipaul egyszerre klasszikus és nem klasszikus. A perifériáról jön, de ugyanúgy ott van a centrumban is. Olyas valaki ő, aki egyszerre reflektál az angol hagyományra és az elnyomottak sorsára. Nagyon fontos ikon a mi irodalmunkban.
Könyv! Emberek, hol a könyv? Szóval, Naipul nem csak hivatásos író, hanem hivatásos utazó is, és erről talán itt a Stonehenge díszlet előtt a leginkább érdemes beszélni. Bejárta keresztül Kasul az egész harmadik világot, de nem tengerpartokon ült koktélokat kortyolgatva, hanem élményeit útirajzokban rögzítette. Például így ír Perón Argentinájáról. Különös, de az ország megalapításának módja, amely egy részvénytársaság alapszabályainak lefektetésére emlékeztet, azt a látszatot kelti, hogy Argentina ma is a 16. századi spanyol birodalom gyarmata. Kapzsi, belsőleg gyenge, széthúzásokra hajlamos, cinikus és meddő. Nem gonoszkodni akar Naipaul, vagy nem arról van szó, hogy jó fejnek akar látszani a többi ország olvasói előtt. Egész egyszerűen ilyennek látja Argentinát, és ezt leismeri írni. Útirajzát olvasgatva egy dolog jutott eszembe, hálásak lehetünk annak, hogy még nem járt Magyarországon. Ugyanis szerintem a tőle kapott kép láttán nemzeti büszkeségünknek a faladnál másikat.
Once or twice I've been very brutal. Írásaiban egyszer vagy kétszer voltam csak nagyon brutális, tudatosan brutális. Nem mondhatni, hogy gyakran. Akkor az volt a célom, nos, akkor valóban sebezni akartam. Arra gondoltam, ha az embereket megsértem, talán önmagukba szállnak egy kicsit. De ez tényleg ritkán történt. Egyáltalán nem akarom bemocskolni az embereket. Semmi értelme. Sosem akartam meggyalázni senkit, hiszen az nem volna irodalom. Igen, azt hiszem talán egyszer írtam életemben dühből, de az is csak egy apróság volt. Ugyanis tudom, az nem írás, a haragból alkotok. Ha viszont fogom a dühömet, ezt a nagyon mély érzést, és addig finomítom, ami gondolattá, érzékeny tükörré kristályosodik, akkor csinálom jól. Mindig nagy érzelmekből kell indulni.
És megkérdezhetem, hogy pontosan mi is volt ez a könyv, amit dühből írt?
Az a második írás volt, amit Indiáról készítettem a Déli Telegráfnak 1967-ben. A Telegráf magazin kért meg arra, menjek vissza Indiába. Elmentem, és hogy is mondjam, szinte összedört a szívem attól, amit láttam. És aztán, amit írtam, az tele lett dühvel. Olyan mértékig, hogy ki sem akartam adni a későbbi eszékötetemben. De aztán mások, akik jól ismerték az ottani helyzetet, arra biztattak, hogy mégiscsak ki kellene adnom. Azt hiszem, ez volt az egyetlen eset.
Egy rosszmájú lengyel kritikusa szerint Naipaul úgy viselkedik a harmadik világ országairól szóló úti beszámolóiban, mint a viccbeli pszichiáter, aki így szól pácienséhez. Magának nem kisebb rendőrségi komplexusa van, maga egészen egyszerűen kisebb rendű. Nos, azért ez egy elég szélsőséges vélemény Naipaul írásművészetéről.
Nos, azt hiszem, a legtöbb gyarmatíró csak a saját egyedi gyarmatával képes foglalkozni. Hogyan kapcsolódnak az országukhoz, avagy hogyan kapcsolódik az ő kultúrájuk a világ kultúrájához. Mi a kapcsolat az angol kultúrával? Vidya azonban más. Őt az ilyen dolgok nem érdeklik. Őt az egyetemesség érdekli. Hogy mi az, amire az emberiség képes? Nem csak valami gyarmati vagy posztgyarmati társadalom. A fő különbség tehát az, hogy ítéleteinek szélességében, a látásmódjának metszetében egy egészként tekint a világra. Az egész perspektívájából. Mindig az egészet próbálja megérteni. Az indiai hinduizmus, az indiai kereszténység, az iszlám, vagy az arab világ vizsgálata közben. Ettől bölcsebbnek tűnik sok másik embernél, és ő tényleg nagyon intelligens, valóban egy kivételes elme. Ennek segítségével sikerül minden könyvet nyilvánvalóvá tennie, és olyanná, hogy mindenki el tudja olvasni. Más posztkoloniális írók esetében kell, hogy érdekeljen bennünket egy különleges indiai vagy anglo-indiai probléma, csak akkor élvezhetjük. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem olyan értékesek, fogalmazzunk inkább úgy, hogy kevesebbet markolnak.
Egyszer írtam már erről a témáról, csupán egy kis sorban. Éppen Steinbeckkel foglalkoztam 1969-ben, még mielőtt Argentinába mentem. Akkor azt írtam, hogy a végén az író nem a könyveinek összessége marad, hanem az a mítosz, ami róla kialakult. És ez a mítosz tartja őt fönn mások szemében. Azt hiszem, ez még mindig igaz. A mítosz által is bennek, úgyhogy fogalmat sem lehet, hol vagy, ki is vagy. Hogy mit kezdenek az emberek ezzel a mítosszal. Hogyan is szólt az a Borges idézet az írókról?
Azt írta Borges, hogy a legfontosabb az a kép, amit mások elméjében önmagadról alkotsz.
Ez nagyon jó, nagyon bölcs. Ami egyébként Borgest illeti, amit először írtam róla abban a hosszú cikkben, ami aztán az Évo Perón visszatért című könyvemben is megjelent, elég kritikusnak éreztem. Nem találtam fairnek. És ez az érzés hosszú éveken át dolgozott bennem. Ezért 1991-ben, 20 évvel később megpróbáltam kiegészíteni, kicsit árnyalni a róla készült képemet. Átolvastam a régi jegyzeteimet, és megint csak rájöttem, hogy ő tényleg annyira nagy volt, mint az előbbi idézet is mutatja. Ezért írtam róla még egyszer. Borges tehát kétszer is szerepel az írásaimban. Ami mondjuk nem is ritka dolog nálam, hiszen többször is előfordult már, hogy egy valamiről kétszer írtam. Ugyanis az első változat mindig tele van érzelemmel. Ezt követi egy másik, sokkal elmélyültebb, reflexívebb. Higgy el, én semmit sem fogok fel sértésként. Az író elvégre közszereplő. Ha az ember ír, és ráadásul kiadják azt, amit ír, számolnia kell a következményekkel. Az emberek szabadon mondhatnak róla bármit. Hogy azt mondják, kellemetlen író lenni. Szerintem ez igazán hízelgő jelző, bár bevallom, nem nagyon figyelek ezekre a visszajelzésekre. Tudja, furcsa dolog nyomon követni, milyen sokszor változnak manapság a nézőpontok. Pályám legelején azt mondták, szatírákat írok. Aztán ez fokozatosan megváltozott. Hívtak már fajgyűlölőnek, antikolonialistának. Aztán most ez az egész kezd megint megváltozni. Az minden esetre jó leső érzés, hogy egy munkának ennyi különböző értelmezése lehet. It's rather nice that the work can have all these different interpretations. Mérhetetlenül jól esik, hogy üzenhetek a magyar olvasónak. Intelligens és találó kérdéseket kaptam. Remélem, megfeleltem őket. Mi többet várhattam volna még?
Trinidad, Anglia, India. Vidyadhar Suraiprasad Naipult ismerhették meg az elmúlt fél órában. Tulajdonképpen hálásak lehetünk az angol királynőnek, hogy lovaggá jutotta, így nyugodtan emlegethetjük, Sir Vidyaként. A bestseller pici és lelkes stábja a környéken maradt, hiszen egy hónap múlva Írországba látogatunk, amikor is egy igazi ír nemzeti ikonnal találkozunk majd. Addig is, Olvasni, olvasni, olvasni. Viszlát!
Ember számára elérhető a szelektív hulladékgyűjtés. Dobja be mindenki a magáét. Ökopannon KHT. Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium.
Az volna jó, ha lenne 100 galérián. Ha lenne 1000 jó képzőművészünk, ha lenne legalább egy világsztárunk. Ha rajta lennénk a világ képzőművészeti térképén. És az a jó, hogy vannak galériáink, ha nem is 100. Hogy van sok jó képzőművészünk. Van egy-két, már majdnem világsztárunk. Van egy apró pont a térképen, ami mi vagyunk. És van a Plug, egy kortárs képzőművészeti vásár. És van a Kultúrház, ami mindezt megmutatja.
Kultúrház a Plug kortárs művészeti vásárról november 23-án és 24-én este 11-től az M1-en. A közvetítés támogatója a Kite mezőgazdasági szolgáltató és kereskedelmi ZRT.
Amire mindig számíthatunk. Válassza a négyféle állampapír közül az önnek legmegfelelőbbet. Kamatozó kincstárjegy. Egyszerű és biztonságos.
A világ legrégibb és legszebb szerelmi története. Egy monumentális opera több mint 200 szereplővel, tűzjelenetekkel. Giuseppe Verdi Aidája november 29-én a Budapest Sport Arénában. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodában és az Eventim hálózatban.
Íme a pénz. Lehet apró vagy címletes, a pénz mégis mindenkinek jól áll. A pénz praktikus, ultravékony, így kis helyen is elfér. A pénz légzsák nélkül is biztonságos, a pénz kényelmes és gazdaságos. A pénznek nincs szaga, és ha kell, eltünteti a foltokat. A pénz önnek is megéri, mert a pénz kifizetődő.
Privát kölcsön plusz most 12% kamattal. THM 14,82-től 19,89%-ig. Hívja a 455-55-55-ös hitelvonalat.
Fáj minden mozdulat. A Voltaren emulgél mélyre hatolva a fájdalom helyén fejti ki hatását. Voltaren. Csillapítja a fájdalmat és csökkenti a gyulladást.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.